Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Urunk, ebben a versben, énekversben visszatérő refrénként hangzott az, hogy tárt ki a szíve, tárt ki ma még. És Urunk, valóban azért könyörgünk, hogy tárt ki a mi szívünket. Ébresz bennünk készséget, hogy megnyithassuk előtted. Mert szegény ember az, és szegényen megy el erről az Isten tiszteletről az, akinek csak a füléig jutott el mindaz, amit hallott. És Uram, azért könyörgöm, és azért imádkozom, hogy a te lelked elevenítse meg a mondatokat, és azért könyörgöm, hogy eljuthasson egészen a szívekig, a fülön, értelmen keresztül egészen a szívig, mert hisszük, hogy neked van hatalmad felhevíteni a szíveket, van hatalmad megeleveníteni a szavakat, mondatokat, és neked elég egy-egy szó, egy mondat. Urunk, kérünk azért, hogy így munkálkodj ebben a drága gyülekezetben. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam sorozatunk folytatásaként, és amelyet megírva találunk az Apostolok cselekedetének könyvében a 18. fejezetben, az első verstől a 11. versig a következőképpen. Ezek után Pál eltávozott Aténből és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógába vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass. Mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Sok olyan tekintet van előttem, aki nem biztos, hogy tudja, hogy milyen sorozatba kapcsolódott be. Az elmúlt hetekben, sőt mondhatom azt, hogy az elmúlt hónapokban Pál apostolnak a különböző missziói útjait vesszük sorra, állomásról állomásra, városról városra, lépésről lépésre, és az előző alkalommal Pál aténi tartózkodásáról, az Areopágoszi beszédének hatásáról, következményeiről hallhattunk. Az ottani szolgálata után Korintusba vette az irányt, ahogy itt láthatjuk, ez egy mai Google térkép tulajdonképpen. Korintusba vette az irányt, amely Aténtól körülbelül 80 kilométerre, gyalog körülbelül 16 órányira feküdt. Korintus egy ma is létező város, kikötő város, egy picinke, ma lélek számát tekintve Kiskuny félegyházi méretű a maga 30 ezer főjével. A múlt alkalommal arról beszéltem, hogy Atén az akkori világ szellemi, kulturális, filozófiai, vallási tudomány fellegvára volt. Korintus pedig, Korintus városa, ez a piciny város, az ókori világban egyike volt az erős hellenista városállamnak. Viszontagságos történelme volt Korintusnak, háborúk, különböző csaták szintere volt, azonban a legjelentősebb eseményei a város életében az két földrengéshez és egy hatalmas tűzvészhez köthető. Az egyik Krisztus után 856-ban történt, mikor földrengés rázta meg a várost, és a lakosságából 45 ezer ember vesztette életét. Majd több mint 1000 évvel később, 1858-ban újabb földrengés rázta meg, és akkor a város teljesen megsemmisült, és csak 1928-ban építették újjá. Azonban 5 évvel később, 1933-ban hatalmas tűzvész pusztított a városban, és újra teljesen megsemmisült. Itt láthatjuk az óvárost, a régészek által feltárt óvárost, ez tulajdonképpen már kihalt, nem létezik, és csak néhány kilométerrel arrébb a korintusi öböl partjára építették újjá teljesen ezt a várost, Korintus városát. A földrajzi helyzetét tekintve jelentős kereskedelmi forgalmat bonyolított le akkor is, és ma is természetesen. És a pezsgő városi élete abból is fakadt, hogy áruforgalmi központ is volt. És ezt ismerte föl Néró császár, aki először gondolkodott azon, hogy az Adriai tengert és a földközi tengert össze kellene kötni. Tudnilik, ahogy itt láthatjuk ezen a kis villogó vonalon, 400 kilométert kellett megtenni a hajósoknak ahhoz, hogy egyik tengerből a másik tengerbe eljuthassanak. És Néró római császár Krisztus után 67-ben 6000 rabszolgát rendelt a csatorna építésére, de a következő évben bekövetkezett halála után a munkálatok leálltak, és tulajdonképpen a terv az feledésbe merült. A mai csatornát 1881 és 1893, tehát 12 évben keresztül építette a görög állam, és egy magyar vonatkozása is van ennek a csatorna építésnek. Tudnilik, Tűr István és Gerster Béla tervei alapján készült el a csatorna. Az akkori kor technikáját tekintve csúcs teljesítménynek számított ez a munka. Azóta a kereskedelmi áramlás még egyszerűbb a két tenger összeköttetésével. Ezt egyébként korintusi csatornának is nevezik, ez egy mai fotó, amit láthatunk a kivetítőn. Visszakanyarodva az ókorba, ahogy említettem, Korintus városának lakossági összetétel az meglehetősen homogén volt. Görög ajkúak mellett jelentős zsidó lakos is élt a városban, és ahogy megtudhatjuk a lukácsi tudósításból, Zsinagógája is volt a városnak, ahol Pál tanított. A második missziói útjának egyik jelentős részét itt töltötte, a tudósítás szerint másfél évet töltött ebben a városban Pál apostol. A városnak a kialakítása így nézhetett ki, ahogy láthatjuk a kivetítőn. Hatalmas városfal vette körül. Itt láthatjuk egyébként, ez volt a hatalmas városfal itt. Hatalmas városfal vette körül, különböző kapuk, a kenkriai, a délkeleti, a filiáziai kapuk. Itt láthatjuk ezeket a kapukat. Itt vannak a kapuk, amelyek bejáratok voltak tulajdonképpen a városba, és ennek segítségével lehetett bejutni. Nagyon jelentős, gondoljunk bele, drága testvérek, nagyon jelentős 14 ezer főt befogadó színháza volt ennek a városnak. Itt láthatjuk magát a színházat. Ez ma is jelentős lenne, nem tudok ilyenről, hogy van. Magyarországon biztos, hogy nincs, de a világon nem tudok, hogy van-e esetleg 14 ezer főt számláló, legalábbis 14 ezer főt befogadó színház. Ilyen komoly építményekkel büszkélkedhetett ez a város. Az úgynevezett Akrokorintosz, amit itt látunk egyébként, itt a kép alján, ez az a hatalmas nagy erődítmény, amely bevehetetlen erődítménye volt a városnak. Ugye ennek az erődítménynek a túloldalán volt az öböl. A vallási élet is, ahogy a lakosság összetétele homogén volt, Pál megjelenése előtt is volt néhány hívő a városban, például Priscilla és Aquilla, ők házastársak voltak. Név szerint, akit konkrétan, vagy akiket konkrétan ismerhetünk, akik a korintusi gyülekezetet alkották, itt láthatjuk a kivetítőn, ugye Priscilla és Aquilla, említettem, hogy ők házastársak voltak, ők zsidók voltak és kereskedelemben foglalatoskodtak, és itt láthatjuk ezeket a különböző neveket, ugye 6 zsidó volt, akik alkották a gyülekezetet, 3 pogány, ugye Gaius, Erastus és Titius Justus, és voltak rabszolgák is a gyülekezetben, voltak, akik felszabadított rabszolgák voltak, ilyen volt például Akhája, és még voltak néhányan. A gyülekezetben olyan emberek is voltak, akik tehetősek voltak, tehát komoly anyagi háttérrel, bázissal rendelkeztek, és feltételezhetően ezeknek a tehetős embereknek voltak rabszolgáik, és így voltak rabszolgák ebben a gyülekezetben is. Feltételezhetően a korintusi gyülekezet létszáma minimum 40-50 fő lehetett, hogyha hozzáveszünk, hogy ezeknek a tehetős embereknek egy része rabszolgákkal is rendelkezett, és háza népével együtt, ugye mondja a Szentírás, hogy háza népével együtt. Aztán az első korintusi levél 12. fejezetében, ott a második versben olvashatjuk, hogy a gyülekezet javarészt pogány keresztényekből állt. Erről ír Pál apostol, azt olvashatjuk. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz. Amikor azonban a zsidók hallgatták őt, ebben a városban is, ahogy korábban, itt is ellenállásba ütközött Pál. Fellázadtak ellene, fellázadtak a tanítása ellen, és akkor hangzik egy olyan mondat, amit Jézus Krisztus keresztre feszítése előtt, elítélésénél is olvashatunk, csak akkor a tomboló feszizsmeget kiáltó tömeg mondta, hadd idézzem ezt a mondatot, erre az egész nép így kiáltott az ő vére, mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Ugye Máté evangéliumának 27. fejezetében olvashatjuk ezt a mondatot. A kiáltó tömeg mondja ezt az elítélésnél. És itt Pál valami hasonlót mond, azt mondja, hogy véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Tudnélik, Pál apostol annyi alkalommal megtapasztalta a megvetést, a kivetettséget, a káromlást a sajátjai közül, de mégis az első útja, ahogy megérkezett egy-egy városba, és mindig az eddigi missziói utak folyamán, az első és a második missziói út folyamán, amikor beért egy-egy városba, arról olvashatunk, hogy bement a zsinagógába és tanította a zsidókat. Mindig az övéihez, mindig a zsidókhoz ment először, és tanított a zsinagógákban. És az iránta, a zsidók iránt érzett szeretet az nem változott a sok-sok szomorúság ellenére, ahol mindig tapasztalt ellenállást, de mindig voltak olyanok is, akiket megragadott az Isten igéje, és csatlakozott a gyülekezethez. Azonban Korintusban volt az a pillanat, amikor végleg szakított a zsinagógákban való tanítással, és a pogányok felé fordult. Az utolsó pillanatig megadja a lehetőséget, hirdeti nekik az igét, de az állandó atrocitás, az állandó szembenállás, ellenségeskedés oda vezetett, hogy nem hirdeti többet az evangéliumot zsinagógában. Vannak helyzetek, mikor az Isten bezár ajtókat. És ennek lehetünk a szemtanúi. Hogy ez a mondat, ami elhangzott, ez arra mutat rá, hogy vannak helyzetek, amikor Isten bezárja az ajtókat. Hogy Isten szól emberek által. Hogy Isten szól emberek által. Ahogy Pál is használta, ige hirdetők által szól Isten, tragédiák által, betegségek által, próbatételeken keresztül, de tudjátok, eljön az a pillanat, amikor bezárul az ajtó. Mert Isten sokféleképpen tud szólni. Isten ma is sokféleképpen tud szólni. Hadd mondjam el, hogy én egy eszköz vagyok. Már hoztam ezt a példát a gyülekezetben. Egy fantasztikus kántora lehet ennek a gyülekezetnek, Krisztina személyében. Ő egy eszköz. Illetve, bocsánat, ő a kántor, a zongora egy eszköz. Sosem a zongorát szokták dicsérni, amikor zongora hangverseny van. Nem azt mutatják, hogy íme egy Stanway zongora, vagy egy Yamaha zongora, hanem mindig azt, aki játszik a zongorán. Pál apostol is egy eszköz volt. Én is egy eszköz vagyok. Isten az, aki szól. És ezen a mai Isten tiszteleten is meg vagyok győződve arról, hogy Isten szól. És lehet, hogy a te életedben Isten sokszor, sokféleképpen szólt már. A nehézség, a próbatétel, betegség vagy gyász, vagy éppen egy-egy ige hirdetés kapcsán, Isten lehet, hogy már a te életedbe is bele akart nyúlni, akart szólni már a te életedben is. Azonban aki folyamatosan ellenáll, aki folyamatosan szembeszegül, nem ért sem a szép, sem a kemény szóból, az nem ért semmilyen szóból. És ezt hadd helyezem nagyon a szívetekre, drága testvérek. Hogy aki sem a szép szóból, sem a kemény szóból nem ért, az semmilyen szóból nem fog érteni. És nem az én szavamról, nem erről van szó, hanem az Isten igének a szaváról. És ahol semmilyen szóból nem értenek, ott Isten is bezárja az ajtót. Jézus azt mondja az egyik helyen, hadd idézem Lukács evangéliumának 10. fejezetét. Jézus azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. És gondoltok bele, Jézust folyamatosan elutasították. És sajnos ma is sokan elutasítják Jézust. Ahogy Pál idejében, ahogy Tesszalonikában, ahogy Béreában, ahogy hallhattuk múlt alkalmakkal, Pált is sokszor visszautasították, de nem Pált utasították vissza, hanem azt, akit ő hirdetett. Jézust. És Jézus azt mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, az engem utasít el. Pedig ahogy az igében olvassuk, Isten szól. Azt olvashatjuk Jób könyvében, ott a 33. fejezetben, hiszen szól az Isten így is, meg úgy is, de az emberek nem törődnek vele. Mindezt kétszer, háromszor is megteszi Isten az emberrel, hogy visszahozza őt a sírból, és ráragyog az élők világossága. És tudjátok, Isten szól így is, meg úgy is. Olykor szól szépen, olykor szól keményen. Aztán vannak, akik sem a szép szóból, sem a kemény szóból nem értenek. És állandóan csak elutasítják az Istent. Pedig szól kétszer vagy háromszor, hogy visszahozza őt a sírból. Mert Istennek az a célja, Istennek az az akarata, és Istennek az a terve, hogy a bűnös ember ne elvesszen, hanem örök élete legyen. Istennek ez a terve. De Isten adott annyi szabadságot arra, hogy te ezt eldöntheted. Mert ha nem dönthetnénk, akkor robotok lennénk. Ha nem dönthetnénk, akkor diktatúra lenne, ugye? Az emberek állandóan a diktatúra ellen vannak. Hát látom a gyerekeimen is. Ha valamit megmondok, mint édesapa, vagy megmond a felesége, mint édesanya a gyermekeimnek, a gyermekeim azonnal lázadnak. Ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, nyilván ennél bonyolultabb, tehát főleg, hogyha teológiailag akarok fogalmazni, akkor még bonyolultabb. De Isten nem a diktatúra híve, hanem a demokrácia híve. De tudjuk, hogy teológiailag megfogalmazva ennél még bonyolultabb, mert teokráciát mondunk a teológiában. De Isten azt mondja, hogy Mózes 5. könyvében olvashatjuk. Azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált. Az áldást és az átkot. Isten elénk adta ezt. Pál apostolon keresztül ezt hirdeti Isten. Amikor Pál apostol embereket Jézushoz hív, és azt mondja, hogy van lehetőség az életrendezésre, hogy van bűnbocsánat, hogy van kegyelem, akkor az emberek ezt elfogadhatják, de elutasíthatják. És ahogy akkor is, ma is sokan vannak olyanok, akik elfogadják, de még többen vannak olyanok, akik ezt elutasítják. Miért? Azért, mert Isten szabadságot adott arra. Egy nagyon egyszerű példa, ez is teológiailag egy picit jobban bele kellene menni, de nincs erre idő, de amikor Isten az Édenkertbe helyezte az embert, Isten azt mondta az embernek, hogy Ádámnak és Évának, hogy figyelj, mindenem, ami az enyém, az a tied is. A kert összes fájáról ehetsz, de van egy fa, amiről ne egyél. Ezzel tulajdonképpen szabadságot adott az embernek, hogy eldöntheti, hogy hallgat-e Istenre, vagy nem hallgat Istenre. Az ember nem hallgatott Istenre. És látjuk ennek a súlyos következményeit a világtörténelemben. És tudjátok, ma sincs ez másképpen. Isten azt mondta, hogy eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Isten megmondja azt, hogy mit válasszál, de Isten nem dönthet helyetted meg helyettem. Van három édesanya, van három édesapa. Most még olyan stádiumban vannak a gyermekek, ide teszitek, ott marad. Oda teszitek, ott marad. Aztán majd szépen, ahogy cseperednek, ahogy nőnek, majd észre fogjátok venni, hogy amikor azt mondjátok, hogy innen oda menjél, vagy innen oda tedd a dolgot, nem biztos, hogy fogják tenni. Sőt, majd eljön az az idő, hogy már csak azért sem oda teszik. Mi ebben a korszakban vagyunk most, nem akarom a gyermekeimet kiprédikálni, de szeretem őket, mindennél jobban szeretem, de van nem egy-két helyzet, hogy már csak azért sem. Ilyenek vagyunk. És nem dönthetek a gyermekeim helyett. Én nem tudok dönteni. Szegény édesanyám mennyit bajlódott velem.
hányszor hallottam, hogy gyermekem, én nem tanulhatok helyetted. És mennyire igaza volt. Hány egyest kellett bekapnom azért, hogy ezt megértsem. Én nem tanulhatott helyettem. És tudjátok, most köszön vissza az édesanyi könyörgés a gyerekeim felé, hogy drágáim, nem tanulhatok helyettetek. És ugyanez van lelkileg is. Amikor Isten azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Azt mondja Isten, hogy te válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig az utódaid, ahogy Mózes 5. könyvének 30. fejezetében olvashatjuk. Pál apostol is a korintusi gyülekezetnek, és én is a mondabokori gyülekezetnek mondhatom azt, hogy Isten elétek adta az életet és a halált, az áldást és az átkot. Még mondhatom is azt, hogy válasszátok az életet, hogy döntsetek Jézus Krisztus mellett, hogy hívjátok be az életetekbe, hogy valljátok meg bűneiteket, ahogy én is megvallhatom a bűneimet. De nem vallhatom meg helyettetek, ahogy ti sem helyettem. A gyermekeitek sem fogják majd helyettetek elvégezni a szülői teendőket, és ti se fogjátok tudni elvégezni szülőként a gyermeki teendőket. Mert tudjátok, Isten szól így is, meg úgy is. Olykor keményebben, olykor szelídebben. Elmondja, hogy mi közül választhattok. De hogy Korintusban, úgy ma is, akár mandabokkorban, Nyíregyházán, Magyarországon, a világban vagy Európában, sokkal többen utasítják el Jézust, mint ahányan döntenek mellette. Mert tudjátok, ez nem kényszer. Isten nem akar erőből. Isten, ahogy olvashatjuk az Ószövetségben, halk, szelíd, csendes szóval szól. Aztán ezt valaki vagy meghallja, vagy nem. És ezért is imádkoztam, hogy valaki, és nagyon-nagyon szegény ember lesz az, aki úgy megy ebből az gyülekezetből, vagy erről az istentiszteletről, ha csak a füléig jutott el. Vannak olyanok, akiknek még odáig se jut el. Elalszanak, úgy kell a szomszédnak felébreszteni. És vannak olyanok, akik egyszerűen egyik fülükön be, a másikon ki. Meg se hallották. És vannak olyanok is, akik az értelmükkel lehet, hogy fölfogják, mert azt mondják, lelkész úr, nagyon bénán prédikált, vagy nagyon jó volt, és különböző megítélések, minősítések, teljesen mindegy. Lehet, hogy az értelméig eljut, de az, hogy a szívéig, hogy áthevül-e, felhevül-e az a szív. Ez egy komoly kérdés. És higgyétek el, mindannyiunkat érintő kérdés. Hogy Isten szól így is, meg úgy is. Nehézségeken, könnyeken, fájdalmakon, próbatételeken, betegségeken, gyászokon keresztül is. És sajnos vannak, akik sem a szép, sem a kemény szóból nem értenek. Pedig Istennek mindig az a célja, hogy megszólítson és megtérésre hívjon. Mindig ez a célja. Szól egyszer, kétszer, háromszor, ahogy olvashatjuk itt az igében, újra és újra elutasítást kap Pál apostol, és Pálon keresztül természetesen Jézus, és bezáródik a lehetőségek ajtaja. És tudjátok, nem Isten zárta be ezt az ajtót, hanem az ember zárta be maga előtt. Isten sosem zárja be az ajtót, hanem az ember folyamatos elutasításával zárja ki magát az életrendezés lehetőségéből. Az állandó elutasítás. És azzal az ember zárja ki magát. Te is, drága testvérem, hányszor hallottad már, hogy rendezni kellene az életedet? De folyamatosan csak halogatod, meg tologatod, és elutasítod. És hadd kérdezem, hogy szerinted ennek nem lesz meg a következménye? Szerinted nem záródik be az ajtó? Olyan megrendítő, amit olvashatunk a Szentírásban, a Jelenések könyvében, amikor Jézus különböző gyülekezetnek, 7 gyülekezetnek ír levelet, És olyan megrendítő az, amit olvashatunk, azt mondja Jézus, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Erről az ige szakaszról már prédikáltam, de nekem nagyon-nagyon sokat jelentette az, és sokáig nem értettem, hogy, és ez egy pozitív színben való feltüntetés volt, milyen jó, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Aztán megértettem az igéből, hogy itt nem arról van szó, hogy Jézus az ajtó előtt áll, hanem arról van szó, hogy Jézust a gyülekezet elutasította és kiutasította a gyülekezetből, és ezért került az ajtón kívülre. És hányan vannak, akik így utasítják ki. De milyen jó, ahogy ebben az igében olvashatjuk, az ajtó előtt áll és zörget. És ha valaki meghallja az ő szavát, és megnyitja a szívét, ahhoz bemegy, és vele vacsorál. Közösséget vállal vele. Az ajtó előtt áll. Lehet, hogy sok-sok elutasítás és kiutasítás van már mögötted. Isten kinyitja az ajtót a megszólítás lehetőségeivel, az ember bezárja az ajtót az elutasításával. Minél többször ellenállsz, annál beljebb csukodik az az ajtó, és elérkezik a pillanat, mikor késő lesz, mert végleg bezárul. És így zárult be Korintus városában ez az ajtó. Nem Isten zárta be, hanem az emberek fordítottak hátat Istennek, és zárták be Isten előtt az ajtót. És Pál ekkor fordul a pogányok felé, és innentől kezdve, hogyha végigolvassuk a harmadik missziói utat, akkor a harmadik misszió útján már nem megy be zsinagógákba. Előtte mindig ott kezdte. Ahogy belépett a városba, mindig ment a zsinagógákba. Innentől kezdve egyetlen egy alkalommal már nem megy, mert bezárult az ajtó. És ezt vegyük nagyon komolyan. Ez az ige tanítson bennünket arra, hogyha valaki egyszer, kétszer, háromszori szólításra is hátat fordít az Istennek, akkor be fog zárulni ez az ajtó. Ezt vegyük nagyon komolyan. És ne csodálkozzunk, amikor meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt, mert ezt olvassuk az igében, hogy mindannyiunknak leplezetlenül meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. Ne csodálkozzunk! Amikor ott leszünk, akkor azt mondja majd Jézus, hogy én nem ismerlek téged. Ne csodálkozzunk ezen. Milyen szomorú, mikor bekövetkezik ez az ajtó bezáródás, mert az ember ennyire meg tudja keményíteni a szívét. Jézus egyik helyen, könnyek között sírva mondja, hadd idézzem itt, a Máté evangéliumának 23. fejezetét. Azt mondja Jézus, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megköveded azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme, elhagyatottál ezt a ti házaitok. Nagyon megrendítő ez a mondat a Bibliából. Jézus azt mondja, hányszor akartam egybegyűjteni? Hányszor? De ti nem akartátok. És tudjátok, ott van az az elutasítás. És hogyha egy picit a történelem kronológia szalagjára tekintünk, talán lehet, hogy van annyi történelmi emlékünk és ismeretünk, hogy a zsidóknak egyetlen egy templomuk volt. A jeruzsálemi templom. Sok-sok zsinagógájuk városokban, de egyetlen egy templomuk volt, ahol áldozatot mutathattak be. És tudjátok, nem sokkal ezen mondatok elhangzása után, körülbelül 4 évtizeddel a jeruzsálemi templomot lerombolják, és azóta a zsidóknak nincsen templomuk. Nincs. Ha valaki volt esetleg Jeruzsálemben, tudja, hogy ma mecset áll a jeruzsálemi templom helyén. És beigazolódott ez a profécia, hogy íme elhagyatottá lesz a ti házaitok. Beigazolódott. Pedig Jézus hányszor akarta egybegyűjteni. És drága gyülekezet, ennek van egy mai kortörténeti üzenete. Drága Manda bokoriak, hányszor akart Jézus egybegyűjteni benneteket? De nem akartátok. Hányszor utasítottátok el? Igen, ezek a szavak nem csak proféciák, hanem az ítélet hangja is. Ott ti nem akartátok, és ennek megvan a súlyos következménye. Tudom, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ez fenyegetés. Itt nem fenyegetésről van szó. Ez ugyanolyan, vannak itt konfirmandusaim. Megtanítottam nekik latinul azt a szót, hogy lapsus eram. Ez egy latin kifejezés. Lapsus eram. Tanuljuk meg, jó? Mi is gyülekezet. Lapsus eram. Azért tanítottam meg nekik, mert ez a kifejezés azt jelenti, hogy meg fogsz bukni. Ha nem tanulsz, meg fogsz bukni. Ez a következménye. És lehet azt mondani, hogy itt a lelkész fenyeget, ez nem fenyegetés. Hát az én drágáimat arra próbáltam sarkalni, hogy tanuljanak. És igyekeztem mindent megtenni, hogy leadjam az anyagot nekik. Igyekeztem mindent megtenni, hogy valahogy a fejükbe verjem. Próbáltuk azt is, hogy drágáim, tegyétek a kátét a párnátok alá, hát ha, ugye nekem is volt ilyen időszakom, hogy párnám alá tettem a tankönyvet, azt gondolvá, hogy hát ha bemegy, aztán persze következő nap megírtam történelemből a kettest, mert nem tanultam. Lapsus eram. Mindennek megvan a következménye, higgyétek el. Mindennek. És ez így van lelki értelemben is. Ha ti nem akarjátok, akkor annak is meg lesz a következménye. Hány és hány alkalommal próbált meg Jézus ebben a gyülekezetben is, vagy otthon a csend magányában, esetleg nehézségeken keresztül is megszólítani, de nem törődtél vele. Nem vetted a szívedre, nem hatott meg a dolog, elutasítottad, kiutasítottad Jézust. És aztán bezáródott az ajtó, megkeményedett az a szív, már nem hatott meg semmi és senki. Tudjátok, milyen fájdalmas ez? Ahogy Pál is milyen fájdalommal mondhatta ki ezeket a szavakat, hogy véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Azaz nem Pál apostolon múlott. Tudjátok, nem Istenen múlik-e az, hogy dönt-e az ember vagy sem. És hadd mondjam, hogy ettől a perctől kezdve, ettől a pillanattól kezdve, neked sincs, meg nekem sincs mentségem, hogy hát én nem hallottam, én nem tudtam. Hányan gondolják azt, hogy majd ott Isten előtt kibeszélik magukat. Nem fogod tudni Isten előtt kibeszélni magadat. Nem fogod. És nem lesz mentség, mert tudtad. A feleségem itt lenne, azonnal mondaná, hogy ezt a példát nem mondjam el, de elmondom, mert nincs itt most. Emlékszem, amikor szakközépiskolába jártam, volt egy anyagismeret nevezetű tantárgyam. Nem nagyon szerettem, a tanárt meg végképp. Hát ez az, a nem szeretem, ez kölcsönös volt. Ő se szeretett engem. Aztán persze, mivel nem szerettem a tantárgyat, sem nem is tanultam a tantárgyat. Emlékszem, az egyik fél évkor mehettem a kettesért. Dolgozatot kellett írni. Mivel nem szerettem a tantárgyat sem, meg a tanárt sem, ezért nem tanultam. De arra gondoltam, hogy kidolgozom szépen az anyagot, és amikor majd beülök erre a záró dolgozatra, akkor szépen kimásolok mindent, puskázok. Hát az már nem is puska volt, már ágyúnak ne is lehetne nevezni, de ez még a megtérésem előtt volt, azt azért hadd mondjam el, drága testvérek, ez még a megtérésem előtt volt. Tudtam azt, hogy ha nem tanulok, meg fogok bukni. Annyi spiritus volt bennem, hogy ki kéne dolgozni az anyagot, legalább próbáljam meg kimásolni, mert hogyha kimásolom és nem veszi észre a tanár, akkor megvan a kettes. De tudtam minden súlyos következményét, hogy erre az egy lapra kell föltenni mindent. Be is mentem az órára. Ölemben a füzet,
Lukács tanárul ott egészen elő természetesen, és egészen hátul, akik nem tanultak, egészen hátra mentek. Ölemben a füzet, mindent kiírtam. Még volt egy olyan reményem is, hogy lehet, hogy még ebből hármas is lehet. Mindent kiírtam, nyúlok le, tenném a füzetet a padba vissza. Erre Lukács tanár úr kiabál egyet: Zsarnai! Mit csinál? Akkor tudtam, hogy itt lapsus errám lesz. Oda jön a tanár, benéz a padba, jó nagy szölöp ember volt, 2 méter magas, lehajol, benéz a padba. Én már tudtam, hogy ennek annyi. Meg is buktatott a tanár. Úgyhogy 1/2 évkor megbuktam anyagismeretből. Ezt csak azért mondom, hangsúlyozom, hogy ez megtérésem előtt volt, megtérésem után már nem csináltam ilyeneket, sőt, hát nem mondom, hogy szárnyaltam, de kiegyensúlyozott jegyeim voltak, és nem az a katonai 1-2, hanem ennél komolyabb jegyeim is voltak. De tudjátok, megértettem azt, hogy mindenek súlyos következménye van. És amikor már hitre jutottam, akkor láttam azt, hogy nem így kellett volna tenni. Számoltam a következményével, de megadtam az esélyt arra, hogy ha kiírok mindent a füzetemből, akkor át fogok menni. És nem így történt. És csak később, 2 évvel később döbbentem arra rá, hogy mennyire fontos, hogy a következményeket is komolyan vegyük. De ti nem akartátok, hangzik ez a jézusi szó, mondat. Pál apostil is azt mondja, hogy én tiszta vagyok, mert nem Pálon múlott. Nem a tanárom múlott, hanem azon, hogy én megtanulom-e vagy sem. Az elutasítás után Pál a szomszéd házba talált menedéket. Azt olvashatjuk, ekkor eltávozott onnan, és egy Tícius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek háza szomszédos volt a zsinagógával. Ahol aztán összejönnek a Krisztusban hívők, hirdeti az igét, és a közösség formálódik. És gondoljatok bele, milyen megrendítő az, hogy 2 épület egymás mellett. Ott van a zsinagóga, és mellette talál szállást a zsinagóga mellett. 2 épület egymás mellett. Egyik helyen elutasítás, a másik helyen befogadás. Az egyik épületben az emberek szívének mélye hidegen marad, a másik épületben felforrósodik a szív, és megtelik áldással. Az egyik épületben, ahol átforrósodik a szív, ahol Krisztus lépett be életekbe, belül ragyogott a lelki látás, a lelki élet, világosság volt. A másik épületben, és nem véletlenül van negatívan ez a 2 kép, a baloldali kívül sötétség, belül világosság, a másik oldalon pedig kívül világosság, de belül sötétség. Miért? Mert Krisztus elutasítást kapott, ezért volt belül sötétség. Kívül lehet, hogy minden rendezett, de belül lelki sötétség uralkodott. 2 épület, és mégis milyen más volt belül az a 2 gyülekezet. Pálnak szolgálata, igehirdetése beérett Korintusba, hiszen nem csupán nagyon sokan hitre jutottak, hanem a zsidók vezető embere, a zsinagógai elöljáró, Kriszpusz is megismerhette Jézus Krisztust, és csatlakozott a gyülekezethez. Itt látjuk egy ilyen üveg ikonosztázi van, ahol Pál apostol megkereszteli Kriszpuszt. Ő volt az egyetlen egyébként, akit megkeresztelt. Zsinagógai elöljáró. És ez az ember Jézust követi, és csatlakozik a másik gyülekezethez. Mekkora öröm lehetett ez, de egyben hatalmas támadási felület, mert újabb ok a zsidók számára, hogy fellázítsák az embereket Pál ellen, és a nép haragja, gyűlölete még inkább forjon Pál ellen. De Pál apostolt ez a hatalmas öröm inkább abban bátorította, hogy az evangélium hirdetésében Isten mindig ad egy-egy embert, aki szolgáló szeretettel követi Jézust, és építi a gyülekezetet, és nem szegte az ige hirdetés iránti vágyát a sok gyűlölködő vagy ellenálló ember. Tudhatjuk azt, hogy Pál apostol 1,5 évet töltött ebben a nyüzsgő városban,
mélységeket és magasságokat megtapasztalva. Ennek a gyülekezetnek mondja Pál, hadd idézem az 1 Korintus 2-t, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Jézus Krisztus állt a középpontban. Nem akart ő másról tudni, csak Jézusról. Életének szolgálatának értelmét a megfeszített adta, ez adott neki is erőt, és ez építette a gyülekezetet is. És tudjátok, ez a vágy fűt engem is. Uram, hadd legyen az én életem a te szent hajlékod, és ebben a gyülekezetben hadd legyen a megfeszített a középpontban. Korintusi gyülekezetben sok mindent átélt Pál apostol, örömöket. De azt gondolom, a legmeghatározóbb mondat az az volt, hogy nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézusról és róla is, mint a megfeszítettről. És ez a vágy van bennem is, itt Mandabokorban, a mandabokori gyülekezetben. Nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézusról és róla is, mint a megfeszítettről. Mert ha ti odaszánjátok az életeteket, és nem utasítjátok el, akkor az életet választjátok és az áldást. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért. Kérünk azért, hogy minél többek életében maradandó nyomot hagyjon az ige, lelked munkája. És ne utasítsanak el emberek téged, hanem behívjanak az életükbe. Amen.